cikk ki a vidéki magyar zsidókat Auschwitz-Birkenauból, aztán a 80%-ukat azonnal gázkamrába küldik.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Kovács Tamás történész, tanszékvezető egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok.
Számára a színház nem csupán művészi hivatás, hanem szolgálat is. Van egy fogadalma. Ha az ő szava egy kicsit hangosabb tud lenni, mint másoké, amikor valakinek segítségre van szüksége, sosem fog csendben maradni. Példaértékű közösségi ember. Hisz benne, hogy művészi pályára a sors akaratából került. Vendégem a Székesfehérvári Vörös Marti Színház Magyar Aranyérdem keresztel elismert művésze Váradi Eszter Sára, akit Fehérvár Színházáért díjjal és Vörös Marti gyűrűvel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Benkő Andrea.
Nagyok.
Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3:45 a szerkesztő Csesztrági Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá, mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen üzenetet hordoz a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja a ma embere számára? És mit gondol, melyik csapat nyeri a magyar labdarúgó NB1-et? A hétvégén rendezik a csúcsrangadót az Eto és a Ferencváros között. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, és ugyanezen a számon várjuk véleményeket a Viberen is. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. 82 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg a hazai zsidóság gettóba zárása. Erre emlékezve tartjuk április 16-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, amiről az első Orbán kormány alatt döntött az országgyűlés Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter javaslatára. A gettósításról szóló rendelet értelmében a kisebb települések zsidóságát egy-egy nagyváros határában létrehozott gyűjtőtáborba szállították, a városi és budapesti zsidókat pedig elkerített gettókban zsúfolták össze. Az intézkedést néhány hét alatt az egész országban végrehajtották, az érintetteknek Budapesten kényszerlakhelyre, úgynevezett sárga csillagos házakba kellett költözniük. A tömeges deportálások 1944. május 15-én kezdődtek. Az Adolf Eichmann által irányított német törzskar a magyar közigazgatás és a csendőrség közreműködésével néhány hónap alatt 437 000 vidéki zsidót hurcolt haláltáborokba. Auschwitzban napi 4 szerelvény, összesen 147 vonat indult. Budapest zsidóságának elhurcolását a hatalmas nemzetközi visszhang nyomására Horthy Miklós kormányzónak július 6-án sikerült leállítania. Azonban az 1944. október 15-ei sikertelen kiugrási kísérlet után a hatalomra jutott Szálasi Ferenc vezette Nyilas Keresztes Párt felújította a deportálásokat. Novemberben és decemberben mintegy 50 000 budapesti és munkaszolgálatos zsidót vittek Németországba, nagy részüket gyalogosan indították a halál felé. A fővárosban maradottakat két gettóba zárták, a nyilasok ezreket végeztek ki közülük. Fontos megemlíteni azoknak a diplomatáknak és egyházi személyeknek a nevét, akik védelmükbe vették, illetve mentették az üldözötteket, köztük a svéd Raoul Wallenbergét, a svájci Karl Lutzét, az olasz Giorgio Perlascáét, vagy Angelo Rotta pápai nunciusét. De mit gondolnak önök? Milyen üzenetet hordoz a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja a ma embere számára? Vajon mennyire ismert a történelem szégyenteljes fejezete a most felnövekvő generáció előtt? Itt van velünk a stúdióban Beke Zsolt, a holokauszt emlékközpont szociológusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük talán ezzel az utóbbival, ugye, mert tulajdonképpen az ilyen irányú események iránti érzékenységet, emlékezett politikának a kialakítását, azt mindig az ifjúságon kell kezdeni. Hogyan látja, hogy a mai történelem tanítás, vagy akár a családi emlékezet, akár az oral history, hogyan nyúl ehhez a kérdéshez?
Én ott kezdeném, hogy bizonyos történelmi események, sikereink vagy veszteségeink közösségi kulturális emlékezetté válnak és formálják a nemzeti identitásunkat, azt, hogy hogyan gondolkodunk a világról. Nemzetként ezen eseményeknek nem csak a kutatása, de az értelmezése és az interpretálása is folyamatos. Ahogy a kulturális emlékezet neves kutatója Jan Assmann is mondta, a múlt emlékezete mindig a jelenről szól. Ezekhez az eseményekhez teljesen természetesen sorolhatjuk oda 48-49-et, akár Trianont, 45-öt, vagy az 1956-os forradalmat, és ide sorolhatjuk a holokauszt eseményeit is. Ezeknek az eseményeknek az értelmezése és az értelemadása folyamatos, mindig függ az aktuális tudományos diskurzustól, de a kultúra egyéb aktorainak is fontos szerepe van abban, hogyan formálják ezek a nemzeti identitásainkat. Történészek vagy az aktuális kormányzat emlékezett politikája határozza meg, hogyan kommunikálunk ezekről, milyen emlékműveket állítunk, milyen emlékezeti helyeket létesítünk, vagy akár, hogy közelebb kerüljünk a konkrét kérdéshez, milyen hangsúlyokkal kerül be egy-egy téma az oktatásba. Minél távolabb kerülünk az eseményektől, és itt a holokauszt kapcsán is fontos ezt megemlíteni, egyre nehezebb átélni teljesen természetes módon, szerencsére sem nekünk, sem a gyermekeinknek nincs már, nem volt részünk ezekben az eseményekben, és a 20. század végéről a 21. századból visszatekintve nagyon messze vagyunk már ezektől az eseményektől. Ezért is nagyon fontos, hogy milyen formában ragad meg kulturális emlékezetként a nemzeti tudatban az, hogy mi volt a holokauszt, hogyan tudjuk ezt feldolgozni.
Mert lassan nem tudunk már találkozni olyan emberekkel, akik ezt átélték, de feltételezem, hogy például az önök intézményének, a holokauszt emlékközpontnak van egy csomó olyan anyaga, gondolom én, nem tudom, de gondolom, hogy egy olyan felvételek akár, interjúk, ahol elmesélik azok, és akkor ezek, akik ebben érintettek voltak, és gondolom, hogy ezek jól használhatóak, akár az iskolai oktatásban, akár más jellegű emlékező összejöveteleken.
Egyrészt igen, másrészt a múzeum pedagógusainknak az egyik nagy tapasztalata az volt, hogy a hozzánk látogató diákok számára mindig az volt a legerősebb élmény, amikor egy-egy értelemszerűen már idős holokauszt túlélővel tudtak leülni, beszélgetni, hiszen látták, hogy egy olyan néni ül velük szemben, akinek mosolyogva adnák át mondjuk a metrón a helyüket, és eszükbe nem jut az, hogy milyen történetekkel terhes ezeknek az embereknek az élete. Tehát ezek a közvetlen kapcsolatok, a múlttal való közvetlen kapcsolatok, ezek nagyon erős élmények. Viszont ahogy múlnak az évek, egyre kevesebb ilyen tanunk van, és egyre kevesebb közvetett, de mégis közvetlen élménye van a fiatalságnak, akár a holokausztal.
Közben itt van az első hallgató már a vonalban, és mindjárt kapcsoljuk is Imrét, de azért ettől függetlenül még nagyon röviden megkérdezem itt ehhez a témához kapcsolódóan, mármint, hogy ugye itt a fiatalsággal kapcsolódóan, hogy mit lát az arcokon egyébként, amikor egy-egy ilyen látogatás történik a diákok részére. Ugye szokták mondani, hogy ennek a generációnak nagyon kényelmes élete van, vagy élete volt. Voltak éppen mindent készen kaptak. Sok mindenért igazán nem kellett megküzdeniük. Persze egyéni sorsokban nyilván mindenkinek vannak terhei és a többi, de azokon a nagy traumákat, amit a mi szüleink végigéltek, a háború, akkor nyilván a holokauszt, a gulág és a többi sorolhatnánk, azt nem. Tehát át tudják, valóban át tudják élni ezeket a történeteket, vagy mint egy ilyen, hát ez ilyen, mint egy film mondjuk, esetleg úgy tekintenek erre.
Ez a tudományosság, illetve a holokauszt kutatás számára is egy fontos és rendkívül releváns kérdés, hogy az eseménytörténeti, politikatörténeti kutatásokon immáron túllépve, hogyan lehet ezt a tudást úgy közösségi emlékezetté formálni, hogy az üzenetek átmenjenek a fiatalság, vagy nem is csak a fiatalság, hanem bárki más számára. A Páva utcában mindig kétféle kiállító tér van, van az állandó kiállításunk, ami a holokauszt folyamatáról szól Magyarországon, tehát nem csak 44-től, hanem a igazándiból 920-tól, 919-től kezdve rajzolja föl azt a folyamatot, ami aztán a 44-es deportálásokba, és aztán a szállási rendszerbe kulminált, és mindig van egy szándékkal könnyedebb hangvételű, néhol könnyedebb hangvételű idéglenes kiállításunk, most éppen vasárnap a Roma holokausztal foglalkozó kiállításunk fog megnyílni, hát ez éppen nem egy könnyedebb téma, de ott legutóbb például egy futball és a zsidók kapcsolatát elemző kiállítás nyílt meg. Azt mondhatom, hogy van ilyen élmény, hogy az állandó kiállítás az jóval erősebb szokott lenni, erősebb vizuális élményekkel, és az meg szokta ütni a látogató fiatalságot. Tehát én úgy tudom, hogy azt hiszem van is korhatár, tehát azt hiszem vagy 14 vagy 16 pluszos maga a kiállítás. Nincsenek nagyon drasztikus képek, de van olyan szakasza, ami komolyan megrendít engem is.
No, hát akkor lássuk, hogy mit mond Imre, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Imre!
Szép napot, üdvözlöm Önöket! Azt gondolom, hogy nagyon fontos az emlékezet, a megemlékezés, de talán a lelkekbe kell, hogy beépüljön minden ilyen fontos történelmi tapasztalat, és hát ez mindenképp azok közé tartozik. Én éppen néhány hónapja jártam Auschwitzben, életemben először, és ott az idegenvezetőnknek nagyon belém égett két mondata, és ez ilyen örökérvényű, amit ő ott mondott a sok mondata között, de ez a kettő ez nagyon megragadott. Az egyik az valahogy így szólt, hogy a 10 parancsolatot ki kellene egészíteni egy 11-edikkel talán, és az úgy szól, hogy ne légy közömbös, soha. És a másik pedig, amit még mondott, hogy Auschwitz az nem az égből pottyant. És ez egy nagyon beléméknek ezek a dolgok, hogy hát ez olyan, amit hogy egész életre, vagy tényleg, és minden másra is érvényes lenne az embernél, hogy egész tényleg a közömbösség is, és hogy ez nem csak úgy jött. Tehát, hogy ennek nagyon komoly előzményei voltak, látható jelek, és talán pont a közömbösség és a közönösség is okozhatta, hogy az ide futott ki végül.
Köszönöm szépen, Imre, hogy megosztotta a véleményét, meg ezt a tapasztalatát, ami az auschwitzi haláltábor ugye hát ma létező kiállításával kapcsolatos. Hát azért nézek megint Beke Zsoltra, Auschwitz múzeum pedagógiailag, hogyha így szemléljük, akkor az valóban egy nagyon erős kiállítótér, nevezzük akkor ezt annak.
Igen, nehéz. Nehéz azonban Auschwitz kapcsán is azt interpretálni, ami Auschwitz önmagában volt 1941-től, magyar szempontból ugye leginkább 1944 tavaszától. Megmondom őszintén, amikor én ott jártam a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján, akkor nagyon sok izraeli fiatal volt, és az izraeli államnak, állam létrejöttének nyilván az egyik nagyon fontos kiinduló pontja a holokauszt és a soha többi jelszava. Önmagában ezek a terek nem biztos, hogy közvetíteni tudják azokat az üzeneteket, amit a holokauszt jelenthet. Nagyon fontos volt a betelefonálónak az a megjegyzése, hogy a közöny az mennyire fontos, hiszen például a közöny, a szolidaritás hiánya, vagy a kritikus gondolkodás hiánya, az, hogy az egyén önmagában hogy van alávetve mondjuk az állami propaganda, az uszító propaganda hatásának, ez egy nagyon erős üzenete a holokausznak, és ez egy nagyon nehezen kivéthető elem, és ez azért nagyon nehezen építhető be a fiatalság lelkébe. Ez egy nagyon komoly feladat. Tehát tényleg nagyon sok mindent tudunk már a történésekről, az emberekről, az utóhatásról, de nagyon erős feladat az, hogy mi az, amit üzenetként a következő generációknak ebből át tudunk adni. Hogy ne csak, nagyon fontos tapasztalat egyébként az is, pont a 2001-es rendelet, hogy ugye április 16-a az a holokauszt magyarországi emléknapja, és az is tapasztalat, és vissza is halljuk, hogy nagyon sokszor ezek az emlékező alkalmak automatizmusokká válnak az iskolákban. Tehát megvan rá a tér, megvan rá az idő, de meg kell találni az eszközöket, hogy ezek tényleg a kulturális emlékezet, a beépült emlékezet élményszerűsége valahogy megmaradjon benne.
Ugye itt a közömbösségről kezdtünk el most beszélgetni, és én itt a felvezetőmben megemlítettem néhány külföldi nevet, akik hát azért nagyon aktívan részt vettek a zsidók mentésében, de azért azt se hallgassuk el, hogy túl a közömbösséget nagyon sok magyar civil volt, ezt írja egyébként egy SMS-ben nekünk éppen Kata, hogy voltak civilek is, életük kockáztatásával mentettek zsidókat, az én anyukám is ott 5 embert mentett meg Balassagyarmaton, írta Kata. Na, lehet, hogy erre majd még visszatérünk, csak Zsolt is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Zsolt!
Tezicsi a kolomnősorvezető asszony, üdvözlök mindenkit. Én annyiban kötődöm ehhez a dologhoz, hogy ja, már többször beszéltem önökkel. Apai nagyapám, néhai Zoltai Pál GH-s alezredes, annak idején a Székesfehérváron alezredesi rangban a csendőr kerület gazdasági hivatalának volt a vezetője. Egyike volt azon kevés csendőrtisztnek, akik életeket mentettek. Ezt 18 éves koromban tudtam meg érettségi ballagásomkor, de azt azonban, hogy Izrael állam ezért kitünteti az embermentőket, ez csak 97-es izraeli útam alkalmával tudtam meg. Valahogy 7 év, mert már 90-től foglalkoztak ezzel, addig elkerült ez a Yad Vashem oklevél a figyelmemet. Ott tudtam meg az izraeli útamon, és ahogy hazajöttem, elhatároztam, hogy próbálok egy olyan klubot szervezni. Akkoriban volt is egy ilyen próbálkozás, nem tudom, tetszettek-e hallani a Miriam Ben David pszichológus doktornőről. Szegény sajnos azóta meghalt, budapesti születésű volt, Izraelbe jött, aki tett egy kísérletet, hogy a még akkor élő embermentőket, illetve leszármazottaikat, és a megmentettek leszármazottait egy klubba szervezi.
És ez nem jött össze?
Hát még valahogy nem, de most megpróbálom még egyszer, hogy hát, ha még van, aki foglalkozik ezzel, és csatlakoznék a csapathoz.
És akkor jó, hogy most itt van velünk Beke Zsolt, hogy hát, ha tud ezzel az információval valamit kezdeni.
Azt nagyon megköszönném, úgyhogy, és a másik pedig, hogy igen, és ugyanakkor viszont tervemben van egy olyan kezdeményezés, hogy mondtam, hogy Székesfehérváron mentette az üldözőket nagyapám, kb. Hát olyan 100 körül menthetett meg, hogy mennyit pontosan az még kutatástárgyát képezi. Ezt úgy tudta megmenteni, nem engedem hosszúra a szöveget, mert más is vár még, gondolom, de ha kibővebbre kíváncsiak, természetesen állok rendelkezésükre. Úgyhogy nagyapám úgy tudta ezt megtenni, hogy mivel hogy ő tudott legjobban Fehérváron a tisztikarból németül, őt delegálták a német városparancsnokságban összekötő tolmás tisztnek, és betekintést nyert a hivatalos német okmányokba, amiből megtudta, hogy rövidesen érkezik Magyarországra Eichmann hirdehet különítménye, és hogy mi várható ezektől. Úgyhogy elhatározta akkor, mert a fehérvári zsidósággal kiváló kapcsolatot tartott fent, már a 20-as, 30-as évektől, fiatal tisztkorától, úgyhogy akkor gyorsan leadta a drótot már, hogy úgy mondjam, az ismerőseinek, és egy jó részüket hamisiratokkal látta el, másokat pedig különböző rejtek helyeken bújtatott. Aha. Úgyhogy ennyi röviden, úgyhogy a további részletek érdeklik a tisztelt szerkesztőséget, természetesen állok rendelkezésre.
Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, és tisztelet a felmenőjének. Hírek után folytatjuk majd a témát, viszont most 4:30 után 2 perccel a legfrissebb hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Budapestre érkezik holnap az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés. Tájékoztatást kér a MOL-tól az ország üzemanyagellátás biztonságát illetően Magyar Péter. A választáson győztes Tisza pártelnöke leendő miniszterelnök közölte, hogy a kialakult helyzetről ma egyeztet a cég vezérigazgatójával. Sűríti a 100 reptéri járatot a BKK, ha egyszerre több repülőgép érkezik Ferihegyre. Egy valós adatokon alapuló forgalomfigyelő rendszer automatikus jelzése alapján szükség esetén több 100 e-buszt irányítanak a belvárosból a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Így csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás. Kamionnal ütközött egy személyvonat délelőtt a felvidéki Dunaszerda helyen, a szerelvény kisiklott. A teherautó sofőrje meghalt, a vonaton utazók közül 20-an könnyebben megsérültek, őket a kiérkező mentők ellátták. A baleset egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt átjáróban történt. Sokfelé gomoly felhős, az északi középhegységben és a Tiszántúlon többnyire borult az ég, éjszaka csökken a felhőzet, és holnap még több napsütésre számít. Egy-egy futózápor keleten, északkeleten fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, hajnalban 2-11, napközben 19-24 fok várható, hasonlóan napos idő valószínű szombaton is.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok! 4:30 után 4 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témával kapcsolatban. Milyen üzenetet hordoz a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja a ma embere számára önök szerint? SMS számunk 39666, telefonszámunk pedig, amely a 061-es és a 030-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Vendégünk pedig továbbra is Peke Zsolt, a Holokauszt Emlékközpont szociológusa, akivel a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja apropóján beszélgetünk. Sokszor mondjuk, hogy a történelem egy-egy tragédiájára azért kell emlékeznünk, hogy soha ne történhessen meg. Ugye ezt ön is említette itt, ezt a soha többét. Aztán sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy újra és újra megtörténik. Ugye ma is üldöznek és gyilkolnak embereket, népeket különböző ideológiák nevében. De hogy látja, hogy mennyire jelent veszélyt ma az antiszemitizmus, és milyen formában jelenik meg?
Hát nem is tudom, de van ezzel kapcsolatban egy klasszikus mondat, és nem fogom tudni megmondani, hogy ki mondta, hogy az antiszemitizmus mindig velünk marad. És azt ugye tudjuk, hogy nem is kell hozzá feltétlenül zsidó, hogy éljen az antiszemitizmus. A világ egy rendkívül összetett hely, az emberi társadalom is egy rendkívül összetett valami, és a megértésére, vagy sokkal inkább a magyarázatára való törekvés, az nagyon sokszor egyszerű világmagyarázatokba menekül, a tájékozódás hiányában leginkább, de mindenkinek igénye az, hogy megmagyarázza azt a világot, ami körülötte van, és mindig lesznek olyanok, akik információ hiányában tényleg a legegyszerűbb világmagyarázatokat adják saját problémáikra, vagy a körülöttük működő folyamatokra, úgyhogy hosszú távon kell ezekkel, akár az bármilyen előítélettel egyébként együtt élnünk, és itt ugye nem csak a zsidókkal szemben felépített antiszemita teóriákra kell gondolni, de hát nem olyan rég volt roma ellenes, nagyon komoly roma ellenes megmozdulás Magyarországon, amikor ugye roma honfitársainkat gyilkoltak Magyarországon. Tehát az, hogy...
Igen, hogy ez valami ezt, 2008 körül.
Igen, azt hiszem, hogy ezeket levetkőzzük, ezekre igazándiból sok esélyünk nincsen, de mindenképpen az oktatás is pont például az emléknap kapcsán elérhetőek, segíthetnek abban. Tehát törekednünk mégis kell arra, hogy ezeket az előítéleteket valahogyan mederbe tartsuk, és valahogyan kezelni tudjuk. Nyilván az oktatás az egy nagyon fontos eleme, a különböző emlékezetpolitikai aktusok is nagyon fontos hozzájárulói annak, hogy ezeket az előítéleteket leépítsük, de velünk fognak maradni, ez teljesen biztos, erre kell berendezkednünk hosszú távon.
Ugyanakkor a jelenségnek van egy másik oldala, és ezt se hallgassuk el, hogy nagyon sok esetben előfordul, vagy előfordult korábban talán jóval több esetben, hogy politikai okból, vagy politikai előny szerzésének a reményében antiszemitáztak le embereket, akik egyáltalán nem voltak azok, mert ugye ez egy megbélyegzési, folyamat, mert aki ezzel bélyegezi meg a másikat, az nem pirongatni akarja, hanem megsemmisíteni. Főképpen a rendszerváltozás környékén volt ez, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, divatban, idézőjelben, most biztos nagyon rossz ez a szó, de nagyon sokszor találkoztunk ezzel a jelenséggel. Hát, erről mit gondol?
Ezekben a politikai elemzésekben én nem szívesen mennék bele, hogy most okkal, joggal, vagy ok nélkül de ezekre is vannak releváns kutatások, hogy hogyan jelenik meg, vagy hogyan jelent meg akár 90-től a magyar politikai térben az antiszemitizmus, vagy a zsidó ellenesség, mint olyan. Hát ennek bármiféle megnyilvánulásával együtt kell élnünk, és azon kell dolgozni, hogy tisztábban lássunk, vagy
Hát világos, nyilván erre is jók ezek az emléknapok, hogy kitisztuljon ilyen tekintetben is a kép. Ágnes van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Ágnes!
Jó napot kívánok, én vagyok, és szeretnék még egy mondatot ehhez fűzni, hogy lehet, hogy többet, hogy a cigányok. Hát az én vejem zenekarában benne volt, most már teljesen önálló, a Klakatos Mónika és a férje. Személyesen ismerem őket. Zseniális cigány dalokat tudnak énekelni, cigány vacsorákat tudnak főzni, mert nem csak az a cigány, aki a én nagyon szeretem a magyar notákat, mit tudom én, vasárnap ebéd után, de azok nem biztos, hogy igazi cigányok. Mert abban is van többféle ember, nagyon szeretem mindegyiket. Csak az a lényeg, hogy tanuljanak, okosak legyenek, szépek, hát szépek azt nem ők tehetnek róla, ha nem szépek, de zenélni tudnak fantasztikusan, minden elismerésem ez.
Hát meg sok pást is tudnak azon kívül egyébként, hogy zenélni
persze,
tudnak.
Ezt akartam mondani, hogy nem tudom felsorolni. Ott is van jó ember, rosszul főző, jól főző, stb. Most nem akarok részletekbe menni, a magyar nyelv nagyon sok mindent kifejez, és én még ráadásul a Notre Dame de Sionba jártam iskolába, ahol franciául 10 éves korban anyanyelvi szinten beszéltem, ez a Sion hegyen a kikeresztelkedett zsidók iskolája Izraelben. Itt van Budapesten az épületük, már nem ők tartják fenn, de én még oda jártam, ők kimentek, szanaszét szórták őket a Rákosi rendszerbe. Úgyhogy a világ minden részén van Sion iskola. Sőt, a 8-as autóbusz egyik megállója úgy is hívják, hogy Sion lépcső. Mert ott van, még áll az iskola, gyönyörűen. Úgyhogy ennyit tudnék még hozzáfűzni, ők viszont mindenkit befogadtak, minden vallású embert. Nagyon emlékszem rá, hogy hittanórát tanultunk, föl kellett állni mindenkinek, és elmenni a saját vallásának az oktatásához, egy másik osztályba. Már olyan értelemben mondom az osztályt, hogy másik terembe.
Értem.
Ezt tudom még hozzátenni. És minden rendszerben, legalábbis nekem ezt tanították ők is, a szüleim is, a jó embert szeretni kell, a rosszat meg megpróbálni megbocsájtani, megpróbálni jól fejre, na, ami nem mindig sikerül természetesen, mert nem lehet embereket irányítani, se fiatalon, se öregen. És a kiközösítés nem csak ezen múlik, amikor a gyerekeket kiközösítik, ami aztán egy életre szóló, hát tudják önök is talán jobban, mint én, és nem is tudom kifejezni, hogy mit gondolok. De ezek még hozzáfűzni valók, hogy minden embert szeretni kell, mert a kínaiak között is van nagyon jó, oroszok között is van nagyon jó, és az ukránok között is, akik gyűlölik a háborút. Mert mindig azok háborúznak, akik nem bírnak magukkal, és talán a pénz az úr. Ez a
hát én nagyon köszönöm, Ágnes, igen, az nagyon sok mindent meg tud rontani, nyilvánvalóan a hatalom és a vagyonészség. Ez egyébként, ha most ezt egy Ágnes felvetette, az mennyiben játszott szerepet egyébként ezekben a történésekben a hatalom és a vagyon?
Hát a vagyonszerzés az egészen explicit formában jelenhetett meg a holokauszt során, hiszen ugye az 1938-as első, majd a második és a harmadik zsidó törvény is arról szólt, hogy azon az alapon előbb vallási, aztán végül 39-ben már leginkább faji alapon hogyan szorítsanak ki társadalmi versenytársakat bizonyos piacokról. Tehát ez már pőrén megnyilvánult abban is, hogy értelmiségi vagy kereskedő pályákon előbb 20, aztán 6%-ban határozták meg a zsidóság részvételét, vagy kizárták a zsidóságot az állami hivatalokból a 30-as évek végére. Tehát ez abszolút a társadalmi gazdasági újraelosztás egyik eszközeként működött a 30-as évek végének Magyarországán. Egyrészt, tehát ez az állami törvényhozás eleme ebben az értelemben, másrészt pedig azt is tudjuk, erről rengeteg információ is van, elbeszélésekből is tudjuk, memoárokból, visszaemlékezésekből, hogy az esetleg hazatérők hogy találták kifosztva a saját lakásukat, hogy találtak meg bútorokat, ruhákat, bármit szomszédoknál. Tehát abszolút része volt.
Tehát része kicsiben volt is, meg nagyban is, államilag is, és személyesen is, emberi kapcsolatokban. Nézzünk egy-két SMS-t, mielőtt Miklóst kapcsoljuk, aki itt van velünk a vonalban. Van egy fontos tisztázatlan kérdés, írja László, hogy az USA és Nagy-Britannia az abszolút légifölény birtokában miért nem akadályozta a vasúti deportálást. De ez egy érdekes történelmi kérdés egyébként, megmondom őszintén, hogy ezt már én is föltettem magamnak annak idején, de igazából értelmezhető válasz nem nagyon született erre.
Hát
nem,
erre én sem fogok most tudni
válaszolni. Én ezt akartam kérdezni, nem tudom, hogy Bekes Zsoltnak van erre válasza. Aztán Ági írja, hogy szeresd uradat, istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Benne van a Bibliában, hogy nem lehetünk közömbösek soha. És Kata pedig írja, hogy Auschwitz lengyel poltábor volt. A pol az most itt nem pontosan tudom, hogy mit jelent. Már 37-ben megvolt, Szemprő is ott volt fogoly. Igen, aki a Nagy utazás című regénynek a
igen, az írója. Igen, ő még nyilván 30. Ahogy én tudom...
Ugye, itt azt érjük, hogy 37-ben.
Hát 37-ben nem lehetett ott fogoly, ugye, mert 39. szeptember 1-én támadta meg Németország Lengyelországot, tehát 37-ben ott még a Szemprőn nem lehetett fogoly.
Nem biztos, hogy összefügg a mondat első fele a másodikkal, tehát hogy ugye azt írja, hogy ez már 37-ben létezett ez az intézmény.
Ahogy én tudom, laktanya volt, ugye ha már az auschwitzi tábor szóba került, ugye az egy több táborból és altáborból álló hatalmas komplexum volt. Amiről mi általában beszélünk, az a lengyel laktanyaként működött ugye 39-ig, ez az Auschwitz 1 tábor, és Auschwitz 2 volt az Auschwitz-Birkenau, ez volt a megsemmisítő tábor része Auschwitznak, de volt Auschwitz 3, ez a Buna-Monowitz, ezek már munkatáborok voltak. Ez egy nagy táborkomplexum volt ott Auschwitz környékén. Auschwitz 1 volt lengyel katonai bázis 39 előtt. És úgy építették ki aztán a nácik Birkenaut és a többi munkatábort.
Na, akkor hallgassuk meg Miklóst, jó napot kívánok!
Kedi Csókolom, jó napot kívánok, üdvözlök minden kedves rádióhallgatót. Hát, ez nagyon érdekes téma. Én 83-ba lépek nem soká, tehát elég idős ember vagyok arról, hogy ezekről rengeteg dolgot hallottam, aki még 40-50 éves, az is még nagyon sok minden nem tud. Ez igazából máig nincs kibeszélve, ez a zsidó üldözés, meg stb. Én hozzáteszem mindjárt elejbe, hogy nehogy valaki, hogy nem vagyok antiszemita, én ugyanúgy tisztelem a zsidó népet, a néget, meg minden. Én nem azután ítélem meg az embereket, hogy milyen származásúak, hanem hogy viselkednek, hogy dolgoznak, stb. Stb. Tehát ez jó téma, hogy erről órákig lehetne beszélgetni. Most én egy kis jársági faluból származom, ott zsidó temető máig megvan, nagyon sok zsidó volt, régen elnöknek is az egyik tanácsadója, Alcsó Szentgyörgyi származású zsidó volt, és nagy tisztelettel osztálytársaim voltak zsidók, akiről nagyon sokáig nem is tudtam, hogy zsidó. Nem foglalkozott senki háború után, egy rossz szót nem lehetett hallani őket. Voltak boltosok, voltak kupic, volt ilyen-olyan, tehát különböző foglalkozású emberek voltak, ugyanúgy tisztelték a faluba őket, mint a másikot, tehát ilyen megkülönböztetést nem hallottam. Na most csak röviden, hogy most is ugye én vendéglátásba töltöttem a nagyobb időt, sok ének és minden megfordultak abba az időbe. Nem mondok sokat, csak egyet mondok, Hofi vagy. Tehát most is parlamentben is vannak, semmi baj, nagyon rendesek. Itt is kétfelé kell venni. Van azok a zsidók, akik a zsinagógába járnak, Istent imádják, imádkoznak hozzá, még van a másik része, az a hál' Istennek a kevesebb, akinek se Istenük, se vallásuk, semmi nincs, a hatalom érdekli, meg a pénz érdekli.
De Miklós, ez a nem zsidók esetében is pontosan így van, hogy vannak azok, akik járnak a templomba és imádkoznak, és vallásosak, megélik a hitüket a mindennapokban, és vannak, akik abszolút istentelenek, ettől függetlenül, hogy keresztények, nem?
Igen, ilyen is van, tehát azért mondom, hogy ez hosszú idő kéne, hogy a részletekben kibeszéljük.
Hát igen, csak hogy ugye ilyen tekintetben nem nagyon lehet különbséget tenni, hogy...
Hát nehéz, hosszú időnek kell el, te is ismerni kell az apró dolgokat, mert ugye itt is az elejtől fogva nagyon részletesen, mert rengeteg mindent tanultunk, hallottunk emberektől, mi utcánkban volt egy nagyon aranyos asszony, soha nem felejtem el, nevét Berta néni, valamelyik tábort megjárta, és nagyon jó viszonyba kerültek anyámékkal, sütve főve, ott volt ilyen kitelepített 54 majd, hogy kitelepítették őket is, másik hölgyel, és nagyon sokat beszélt, hogy mi van, és sok mindent mondott, ami nem egyezett abból, amik az írásokban le voltak fektetve. Na most ez megint olyan, hogy nézőpont kérdése. Tehát nem lehet egy kalap alá venni. Viszont soha nem hallok arról, ugye azt hiszem 600 ezer zsidót vittek el Magyarországról. És nem hallok soha arról, hogy mennyi zsidót mentettek még Magyarországon. Keresztény emberek nálunk is bújtattak, vagy 3-4-et, meg másik falvakba is, meg minden, meg kikeresztelkedtek. Az én gyóvontató papom zsidó származású ember volt. Szerintem nem ő, hanem már szülei kikeresztelkedtek, és katolikus pap lett belőle, nagyon vagán ember volt, szerettük, tiszteltük a faluba. Tehát rengeteg zsidót Magyarország megmentett, mert nem volt velük semmi baj, nem mint vittük el, aki mégis beleesett, az a német nyomásra csinálták, tehát nem volt se táborunk semmi, tehát Magyarországon nem lehet zsidóüldözéssel még antiszemitának, de máig úgy vagyunk elkönyvelve, nagyon sok helyen hallani, hogy Magyarország egy antiszemita, nem. Most is mi jönnek ide a zsidók egész Európából, mert tiszteljük, becsüljük őket. Aki rendesen viselkedik, abban az ég adta világon semmi bajunk nincsen. Ugyanúgy tiszteljük, rengeteg színész van, rengeteg akármi muzsikusok, meg zenészek, vagy akármi, tehát szeretjük őket, tiszteljük, csak ugye úgy kell viselkedni. Én nem értek egyet avval, hogy bántanak bennünket, nem, rengeteg zsidót megmentettünk.
Világos, köszönöm szépen, Miklós, köszönöm szépen, hogy ön is megosztotta a véleményét velünk. Engem tulajdonképpen itt most az első mondat az, ami bennem megragadott, és ezt kérdezném Beke Zsoltól, hogy mindent tudunk? Vagy van-e még kutatni való a holokauszttal kapcsolatban?
Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon jó válaszokat lehet erre adni. Egyrészt mindig vannak új források, tehát még mindig pár éve például a Kossuth téren egy lakás átépítése során kerültek elő dobozszám, 100 számra olyan 40-es éve a háború idejéből származó iratok, amik bizonyos budapesti kerületek lakásainak zsidó tulajdonosait jegyezték föl. Tehát ebből a szempontból is lehetnek még új források, vannak feltáratlan források. Másrészt viszont, ami szintén nagyon fontos, hogy a történettudomány is változik abból a szempontból, amiről beszéltünk már, hogy a politikatudományi, az eseménytörténeti, a politikatörténeti aspektusok jó részét ismerjük, bár amint előbb mondtam, ugye még abban az esetben is merülhetnek föl új források, viszont nagyon fontos az, hogy elkezdjük új aspektusokból vizsgálni ezt a helyzetet.
És mik lehetnek ezek az új aspektusok?
Például az egyik kollégámnak, Ádám István Pálnak jelent meg tavaly egy kifejezetten sikerkönyve, történészként végre lefordították magyar nyelvre, aki a házmesterek szerepét vizsgálta a holokauszt folyamán. Tehát nem egy szélesebb látókört használunk, nem csak a felső rész, nem csak a törvényhozás, hanem egy mikrotörténeti nézőpontot, lemegyünk a személyes szintig, ami azért is segítheti a beszélgetés elején felhozott témát, tehát hogy hogyan épül be ez a tudás a kulturális emlékezetbe, vagy akár beszélhetünk Kund Gergőnek a Kamasztükrök című könyvéről, ami 40-es évekbeli kamaszok naplóit feldolgozva beszél többek között a holokauszt élményeiről. És egyébként nem csak zsidó fiatalok naplóit elemzi, hanem keresztény fiatalokét is. Tehát hát más
volt ott baráti közösség, volt a osztálytársad.
Vagy akár, még hogyha nem is volt ismerős, de hogy hat rá a köznyelvi beszédmód. Ez is nagyon fontos, nagyon érdekes, mert más aspektusát látjuk a történetnek. Egy hozzánk közelállóbb az egyéni szerepek működését ebben az eseménysorban. Ez nagyon fontos, könnyebb is megfogni vele a hallgatókat, és az üzeneteket is könnyebb interpretálni.
Beszélünk
szerintem
majd még filmekről, meg regényekről is egyébként, mert számos nagyon vagy fantasztikus alkotás készült a korszakról, nyilván ezek nagyon sokat segítenek. Csak most még itt a hírek előtt István szeretném mindenképpen meghallgatni, és folytatjuk, mondom a kedves hallgatóknak ezt a beszélgetést, majd 5 óra után is úgy döntöttünk itt, illetve a szerkesztő úr úgy döntött, hogy a focit most mellőzzük, mert hogy hallgatók is érdeklődnek sokkal jobban, mint a foci iránt ebben a műsorban. Úgyhogy István, öné a szó. 2,5 percet tudok önnek adni, mert a pitty az akkor elveszi tőlünk a szót. Hallgatom.
Köszönöm a lehetőséget. A magyarság túlélésének záloga, hogy ezt a kérdést végre rendezzük. Gyakorlatilag az előbb, amit az úr mondott, hogy a házmesterek, az egy folyamat része volt, de az a kérdés, ki indította el, mi volt az a balfori nyilatkozat, mi volt az, hogy ebben az országban így elterjedt ez a német behatás alatt, hogy itt embereket vittek el. Egyébként tudom, hogy ezért a törvény igencsak fenyegeti az embert. Miért kell a törvénynek védeni esetleg a kutatókat, a vizsgálatot, hogy azok a számok hogy stimmelnek? Ha 4 milliós táblát leveszünk 1,5 millióra Auschwitzban, akkor hova tűn azok a 2,5 milliós áldozat? Egyszerűen nincs semmi kibeszélve, és erről életünk, a történelmünket elvitték. Kik vitték el, kik hamisították meg a történelmünket, a magyar történelmet, a Bibliának benn vannak azok a dolgok, amit ha végre feltárnánk az emberek tudat, a magyar ember tudatában belejutna, akkor rájönne arra, hogy micsoda miért van ez az üldöztetés. Ez az egész folyamat, ha megvizsgáljuk, hogy Hitlernél hány zsidó volt olyan, én cionistákról beszélek, akik világuralmat akarnak. A Tóra és a Talmud, micsoda különbség, amikor azt mondja, hogy a góly. Tehát erről beszélni kell, méghozzá azért, hogy ne legyen több világégés. És ha mi elkezdünk magyarként a magyar történelemről beszélni, az kiít a örökségünkről, akkor ez a magyar nép, ez az egész világnak fog mintát, példát adni.
Hát szerintem én is köszönöm, hogy elmondta véleményét, de most is azt tesszük, hogy beszélünk valamiről, mert valóban mi is úgy gondoljuk, hogy az a fontos, hogy kibeszéljük ezeket a dolgokat, és ezt fogjuk tenni természetesen majd 5 óra után is, mert hogy Beke Zsolt, a Holokauszt Emlékközpont szociológusa itt marad velünk, azt a 12 percet majd még velünk tölti, az 5 órai hírek után jövünk vissza, maradjanak velünk.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Szlotta Judittól hallják.
Holnap megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátumigazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Szóba kerülnek még ezen kívül külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Budapestre érkezik holnap az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés. Tájékoztatást kér a MOL-tól az ország üzemanyagellátás biztonságát illetően Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt elnöke közölte, hogy a kialakult helyzetről ma egyeztet a cég vezérigazgatójával. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a beszámoló mellett elvárja Hernádi Zsolttól, hogy a cégcsoport ne fizesse ki a 25 milliárd forintos osztalékot a Matthias Corvinus kollégiumnak, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója. Sajtóértesülések szerint Rubovszky Rita lesz a Tisza kormány oktatási minisztere. A Telex több egymástól független forrásra hivatkozva azt írta, a szakember elfogadta a felkérést. Rubovszky Rita jelenleg a ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója. A Tisza párt a programjában radikális reformokat ígért az oktatásban. Egyebek mellett önálló oktatási minisztériumot hoznak létre. A jelenlegi formájában megszüntetik a Klebelsberg központot, valamint helyreállítják az iskolák autonómiáját. Megbeszéléseket kezdeményez a választáson győztes Tisza párt vezetőivel és szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia. A testület közleményében jelezte, hogy egyetért a párt programjában megfogalmazott főcélokkal és együttműködik a megalakuló új kormánnyal. Már be lehet adni a jelöléseket a JATE díjra, amelyet a Nobel-díjjal járó pénzjutalomból alapított Karikó Katalin. A kitüntetést évente 3 személy, hallgatók és oktatók kaphatják meg kiváló teljesítményük, valamint a Szegedi Universitás szellemiségéhez méltó emberi tulajdonságaik elismeréseként. A pályázatokat szeptember 8-áig lehet benyújtani, a díjazottak nevét októberben jelentik be. Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. Országszerte megemlékezéseket tartanak, és a Soá borzalmaira hívják fel a figyelmet. Budapesten a holokauszt emlékközpontban a Mazsihisz elnöke arról beszélt, a Magyarországon élő zsidók hűséges és szorgalmas tagjai voltak a hazának. Grósz Andor hangsúlyozta, az utódok feladata, hogy fenntartsák az emlékezetet, különösen napjainkban, amikor újra erősödik az antiszemitizmus. Sokfelé jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben a múlt heti fagyok. A Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az őszi búza megfelelően nő, a repce jelenleg virágzik, a nyári kapás növények csírázásához és kikeléséhez azonban áztató esőre lenne szükség, amelyre a következő napokban nincs kilátás, így az aszályhelyzet várhatóan tovább romlik. Az ország túlnyomó részén a sok éves átlagnál kevesebb csapadék hullott az elmúlt 90 napban, ezért a talaj felső rétege többfelé kritikusan száraz. Jelenleg 17 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Sokfelé komoly felhős, az északi középhegységben és a Tiszántúlon többnyire borult az ég. Éjszaka csökken a felhőzet, és holnap még több napsütésre számíthatunk. Egy-egy futózápor keleten, északkeleten fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, hajnalban 2-11, napközben 19-24 fok várható, hasonlóan napos idő valószínű szombaton is.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
5 óra múlt 5 perccel, műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy küldhetnek SMS-t, ha elmondanák a véleményüket a következő témáról. Ön szerint milyen üzenetet hordoz a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja a ma embere számára? 759 52 00 ez a telefonszámunk, amit 30-as és 1-es előhívóval is elérnek, és 39.666, ez pedig az a száma, hova szöveges üzeneteiket küldhetik. És ahogy ezt említettem, maradunk a témánál, folytatjuk a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjával kapcsolatos beszélgetésünket Beke Zsolttal, a holokauszt emlékközpont szociológusával. Nos, itt a hírek alatt váltottunk egy pár szót, és Beke Zsolt azt mondta, hogy szívesen visszatérne itt még egy témára, hogy ugye azzal kapcsolatban elhangzott itt némi kritika is talán a hallgatók részéről, hogy hát nem említjük kellő súllyal azokat a civileket, vagy azokat a magyar polgárokat, akik annak idején azért mégiscsak nagyon sokat segítettek, és sok zsidót megmentettek. De azt mondta, hogy ez relatív.
Az valószínűleg valamelyes nagyságrendileg köztudott, hogy hatalmas pusztítást végzett a magyarországi zsidóság körében a holokauszt, de ahogy ismerjük a számokat, azt tudjuk, hogy a vidéki zsidóságnak mintegy 80%-át elpusztították a holokauszt során, és bár úgy tudjuk, hogy a budapesti zsidóság megmenekült, vagy nagy része megmenekült, de talán az nem ismert, hogy még így is a Budapesten élő zsidó lakosságnak a 40%-át elpusztították. Talán azt is érdemes megemlíteni, hogy ez még az 1950 előtti kis Budapest volt. Tehát ez a Budapest és Óbuda, például Újpest nem tartozott ekkor nagy a fővároshoz, Budapesthez, pedig jelentős, mint egy 20%-os zsidó lakossága volt, akiket deportáltak. Tehát hatalmas volt a pusztítás, voltak az országban olyan területek, ahol a gazdag zsidó kultúrának írmagja nem maradt. És természetesen el lehet ismerni, nagyon sokan voltak azok Salkaházi Sárától kezdve Slakta Margiton keresztül, akár Ottlik Gézáig, akik, és itt is elhangzottak ugye már a beszélgetés elején nevek vagy felmenők, valóban voltak embermentők szép számmal.
Jött ezek a nevesek, akiket most ön is említ, ugye, hát nyilván voltak névtelenek is.
Nagyon sokan voltak, akik névtelenek, persze, de azért ez hatalmas pusztítás volt a magyarországi zsidóság körében.
Katalin van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Katalin!
Jó napot kívánok! Farkas Katalin vagyok, és azt szeretném mondani, holokauszt emléknap kapcsán sajnos eszembe jöttek a mai történések. Úgyhogy azt szeretném kérni mindkét oldal embereitől most a választás kapcsán is, hogy fejezzük be a gyűlölködést, a gyűlöletet, fejezzük be egymáson való bosszúállást, fejezzük be azt a gyűlöletre alapuló retorikát, ami sajnos, hát mondjuk, legyünk őszintén, nagyon is jellemzi mindkét oldalt egymás iránt, tehát azt az ellenszenvet, és azt kérném, hogyha a Magyar Péter miniszterelnök akar lenni, és mindenki miniszterelnöke, akkor két dolgot nem szabad. Egy, a magyar népet megsarcolni, tehát hogy a megszorítások, meg ilyesmi, a magyar népet a szegénységbe taszítani, mert annak idején azt juttatta hatalomra Hitlert, hogy nagyon szegény volt a társadalom, és éheztek, fáztak a németek. A történelem az élet tanítómestere. És másik dolog, a gyűlölködés, a gyűlöletet az ő részéről is, és főleg most az ő részéről, és mindannyiunk a jobb és baloldal be kell fejezni a gyűlölködést, be kell fejezni, és nem szabad a szegény embereket megsarcolni, mert ez a két dolog vezetett annak idején a holokauszthoz, hosszú távon, hiszen elolvashatjuk a történelmet, a történelemkönyveket, hisz az élet, a történelem az élet tanítómestere, és ez vezetett hosszú távon a holokauszthoz. A másik pedig, hogy én nagymamámnak volt egy barátnője, akit úgy hívtak, hogy Hajnalka. És azt mondta, figyelj, a Margit, ha nem jönnék haza a haláltáborból, kérlek, nevezd el a lányodat rólam, hogyha születik lányod. Megszületett az édesanyám, a Isten nyugosztalja, ő is meghalt már, és ezért lett Hajnalka. Nekem ez a saját személyes holokauszt történetem, és még valami, ezt a gyűlölködés tényleg mindegy, és főleg a leendő miniszterelnök részéről is meg kell fejezni.
Megértettük, Katalin, megértettük. Köszönjük szépen a figyelmeztetést. Ez egy nagyon megható történet volt egyébként, amit itt most Katalin a névadással kapcsolatban könyvszökött a szemembe, komolyan mondom, hogy ez egészen fantasztikus. Egy-két SMS gyorsan nézzünk. Azt írja egy 30-as számról egy hallgató, hogy nem tudom, mit gondolnak erről a fiatalok, engem sem igazán érdekelt, mi volt a középkorban. Igaz, soha nem szerettem a történelmet, azért, mert sok dolog feltevéseken és találgatáson alapszik. Aztán László véleménye, hogy a második világháború után Európában az antiszemitizmus visszaszorult, a muszlim bevándoroltatással nagyon felerősödött, főleg Németországban és Franciaországban. Anna pedig azt írja, hogy a holokauszt is, mint minden lassan már történelem, nem tegnap történt borzalom. Felejteni nem szabad, de lassan történelemként kellene kezelni. És mondtam Beke Zsoltnak, hogy beszélgessünk egy kicsit könyvekről, filmekről, hogy ugye nyilván nem tudom, hogy olvasnak-e még a fiatalok, őszintén szólva nem tudom, de biztos, hogy van egy, biztos, hogy van egy, épp ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy van egy réteg, amelyik azért még tudja, hogy mi az, hogy könyv, hogy hát filmet meg általában mindenki néz, szóval azt azért talán még néznek a fiatalok is, hogy mit ajánlana egyébként, akár regény, akár film körből, hogy mi az, amitől megértik ezt a korszakot, amitől látják, meglátják, hogy mi történt itt.
Ez azért is nehéz kérdés, mert én 50 évesként látom, hogy radikálisan megváltozott a vizuális kultúra körülöttünk. Más tempója van a filmeknek, máshogyan üzennek, például jó, ebben a kategóriában nehéz kedvencet megnevezni, de a Claude Lanzmannnak a Shoáját én hiába mondanám, hiszen az egy 9,5 órás film.
Igen, tehát hát az elé már nehéz odaültetni.
Egészen más filmnyelvet használ, és nehéz odaültetni egyszerűen az embereket. A Schindler listája, vagy a zongorista egy ebben a kategóriában azt hiszem talán jól ismert, bár hogy a mostani fiatalság mennyire ismeri ezeket a filmeket, ezeket kevéssé tudom, viszont ami rám is nagyon nagy hatással volt, és természetesen büszkék lehetünk a film művészetben elfoglalt státuszára, hiszen Oscar díjas volt, ez a Saul fia, ami szerintem film nyelvében is közelebb áll már a 21. századi ízléshez, és talán egy picit közelebb van ahhoz az aspektushoz, amiről már beszéltünk, hiszen ez egy személyes nézőpont. Tehát ugye a Rőri Géza által játszott szerep, az ő tekintete viszi a filmet, tehát ez egy személyes megélést mutat be. Akkor is, hogyha egy Zonderkommandós nézőpontját nagyon nehéz újraélni, hiszen a megsemmisítő táborokban is az ő csoportjuk volt az, akiket időről időre, mivel komoly titkok tudói voltak, tehát a végső állomásának, az emberek végső állomásának tanúi voltak, őket pár hónapon belül elpusztították szintén.
Én nagyon szégyellem egyébként, hogy nem tudom, nem emlékszem az íróra, az én kedvenc regényem egyébként, egy amerikai regényről van szó, a Zálogos című könyv volt ebben a tekintetben, de nem jut eszembe nekem sem a maga az író, de arra emlékszem, hogy a könyv maga nagyon nagy hatással volt rám. Na, Ági tudjuk még röviden meghallgatni. Jó napot kívánok, Ági!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Én egy nyugdíjas tanítónő vagyok, és 30 éve tartok holokauszt órákat. Iskolákban, népfőiskolákon. Érdekes módon az iskolákban sokkal egyszerűbb a gyerekekkel. A 30 év alatt egy konfliktusom sem volt. Nem csinálok mást, mint a családomról mesélek, ahol 17 halott volt. Az 5 évestől a nagyapámig, aki nem tudom, hogy hol halt meg, keresem mindenhol. És van egy olyan mondat, hogy akkor halsz meg igazán, amikor utoljára mondják ki a neved. Na most én még mondom az ő nevüket. Tegnap is holokausztórát tartottam egy faluban felnőtteknek. Csodálatos, ahogy figyelnek az emberek. És a gyerekeknél, ahogy az előbb hallgattam önöket, nem filmet vetítek, nem könyvekről beszélek, tábla, ceruza, felírom a neveket, akit megöltek, áthúzom, és az egyik kisgyerek azt mondta, hogy borzasztó volt hallgatni azt, ahogy húzom át a nevét az egyik rokonomnak. És tulajdonképpen évek múlva jönnek vissza a gyerekek, hogy Ági néni, az a holokauszt óra, az még mindig bennem él. És ami még érdekes, keresztény gyülekezetekhez hívtak már, ilyen kisebb gyülekezetekhez is hívtak holokauszt órát tartani, nagyon nagy élmény volt. És ezt minden, igen, tessék.
Semmi, csak el kell köszönöm, épp azt akartam mondani, nagyon köszönjük, Ági, a tapasztalatait. Hát, hogyha mások is pedagógus körökből, akik ilyesmivel foglalkoznak, ezt most hallották, mert én magam is úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül hatásos módja, hogy a témát át lehessen adni. És miután tényleg már csak egy fél percünk van, úgyhogy nagyon gyorsan kérem Beke Zsoltot, hogy ha meg tudja nekem mondani, hogy mi a legnagyobb kihívás ma a társadalmi emlékezet fenntartásában, holokauszt ügyben, az mi?
Hogy az előítélet milyen szélsőséges helyzetekbe sodorhat egy társadalmat, ezt szerintem hiába történt meg a világ különböző helyein nagyon sokszor, ezt nagyon nehéz átadni egy olyan világban, amikor viszonylag kényelmesen és védett közegben élünk.
Remélem, hogyha ma csak egy ilyen mikromilliméterrel sikerült ebben az ügyben segíteni, akkor megérte, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm Beke Zsoltnak, hogy itt volt ma velünk. Kedves hallgatóink, a Jó Napot Magyarország már a véget ért, holnap 4 órától a következő témákkal várjuk majd önöket. Mit gondol a közéleti kommunikáció eldurvulása egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy van esélyünk visszatérni a kulturált érveken alapuló vitákhoz? És ön szerint fontos a műemlékvédelem, érdemes milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére? A mai adás szerkesztője Csesz Regi Balázs, a hangmérnök Rácz Dorottya volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth